Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és Bálint van itt velem.
Szia Patrik, köszöntelek titeket.
Hogy vagy ezen a kicsit hideg decemberi napon? Én meg vagyok fázva, hogy őszinte legyek, és nagyon idegesítő már, hogy alig tudok beszélni a náthától, meg két napja fájt a torkom is most már talán jobban, de hát nem a kedvencem, amikor így megjön a hideg. A ház körül sok a teendő, ki kell menni, vissza kell jönni, és könnyen beleesik énekbe az ember.
Ja, egyébként én is most azt éreztem a hétvégén, hogy kapar a torkom, meg ez a hideg, ez tényleg érdekes volt, hogy így mennyire gyorsan jött, mert ugye tök szép idő volt a múlt héten, meg ilyen tök napos volt, így kellemes volt, mondjuk most is nagyon szépen süt a nap legalábbis itt, de hogy ez a hajnali hidegezés, meg hogyha mondjuk a kocsi nem a garázsban áll, akkor az kicsit kellemetlen, amikor reggel felkezd, és mennél valahova, és centis jég burkolat van rajta, hát az kicsit kellemetlen.
Ja. Miért belevágnánk a mai témánkba, ami nagyon érdekes lesz, mert 3-3 pozitív és negatív meglepetést hozunk itt csapat szinten az egyetemi foci világából. Én arra gondoltam, hogy egy olyan kisebb ilyen közéleti témáról beszélnénk, és részben összekötném ezt a Discord kérdéssel, de csak részben, mert arra majd egy különadást szentelünk, hogy volt egy olyan, hogy mi az a három tulajdonság, amit a ami a legjobb a másikban, kicsit melegen hangzik a kérdés, vagy melegen hangzott a kérdés, hogy mi a 3-3 legkedveltebb tulajdonság a másikban, ezt úgy fordítanám le, hogy a 3-3 legjobb tulajdonság a másikban, és ezt kicsit összekötném a mai témámval, mert én szerintem az egyik legpozitívabb tulajdonságot, hogy mindenhez így pozitívan állsz hozzá, és nem fanyalogsz olyan sokat, kivéve, hogyha elfogy az ipa. És hozzá kötném össze, ha nincs elég sör, ez az egyetlen, amikor téged fanyalogni látni, vagy így nem feltétlenül a pozitív hangot hozod, és olyan szinten kötném össze, hogy igazából nekem az van, hogy azt vettem észre, hogy mostában, hogy baráti társaságoknál, vagy családdal, hogyha összegyűlünk, vagy csak amúgy egy boltba, az eladóval beszédbe egyedik az ember, mindig a negatív hullámok jönnek, és különösen az elmúlt 3 évben, amióta Covid van, infláció van, háború van, nem tudom, minden van, és valahogy mindig azt veszem észre, hogy így a negatív dolgokat kezdik el sorolni az emberek, pedig annyi jó dolog történik mindenkivel, és igazából az én közvetlen társaságaimban senki nem panaszkodhat, én úgy gondolom, igazából se az anyagi biztonságára, se pedig a, hát nem is tudom igazából így a baráti társaságainak a színvonalára semmire, de mégis az van, hogy azt veszem észre a beszélgetéseknél, hogy hát mindenki elkezdi, hogy jaj, ez drága, meg az drága, nem tudom, ez volt bunkó vele, meg elkezdődik ez a mutogatás, és nálad így nagyon ritkán van az, hogy azt hallom, hogy valakire fanyalogsz, vagy valamire fanyalogsz, pedig nyilván mindenkinek ugyanannyi oka lenne ez, és na mindegy, tehát, hogy ezt csak így összevontam veled, de hogy igazából ezt gondoltam így megemlíteni, hogy mennyire rossz, hogy főleg az utóbbi időben azt vettem észre, hogy így picit a negatív pólusok kerültek elő az emberekből.
Ja, érdekes, amit hoztál. Most ezen el is kezdtem gondolkodni közben, hogy én mennyire tudom ezt tapasztalni magam körül. Szerintem munkahelyen egyébként még nagyon megfigyelhető, főleg, hogyha így napi szinten bejár az ember és tapasztalja, hogy mikkel találkozik. Igen, ez egy érdekes kérdés, meg főleg az okai, vagy az okokozat viszony, hogy hol kell megkeresni, hogy miből fakadhat ez. Egyébként ez tényleg izgalmas, vagy ez lehet egy ilyen szociológiai téma is, hogy vajon milyen hatással volt az elmúlt 3 év az egész társadalomra, vagy éppen azok az impulzusok, amik az embereket érik. Gondolok itt híradóra, közéleti hírekre, politikára, gazdaságra, bármire, tehát minden, ami így a körbevesz minket, és azért, ha így megnézed, nem tudod, vagyis nem igazán tudod kizárni ezeket a dolgokat, mert ha bekapcsolod a rádiót, ha az utcára mész, látod a plakátot, hallgatod a híreket, nem tudod kizárni ezt az egészet, és szerintem azért ez valamilyen szinten tudatosan került az emberek, vagyis hát tudatosan táplálták az emberekbe ezt a negativitást. Nem tudom, hogy ez milyen célból, vagy mi az oka ennek, de hogy azért ez tényleg nehéz kizárni. Most szerencsére azért, amilyen típusú emberek vagyunk, szerintem olyanokkal vesszük körbe magunkat, és szerencsére azért nem annyira jellemző, hogy ez mondjuk befolyásolja az életünket, vagyis én ezt most mondom a te nevedbe is, meg az én nevembe is, hogy azért szerencsére ez nem olyan nagy faktor az életünkben, nem tudom, jól gondolom-e.
De abszolút, tehát hogy én egyáltalán nem vagyok ilyen fajta, meg én nem nyomja rá más ember hangulatot az enyémre, meg ugye még azt akartam fölhozni, hogy ugye mennyire nincsenek tekintettel az emberek mondjuk a másikra, most egy kicsit így kifacsarva mondom, de hogy például nem tudom, mész egy ügyet intézni a bankba, vagy bárhova, és így nagyon ritkán tapasztalod azt, hogy a többi ember így türelmes lenne, meg figyelembe venni azt, hogy más embereknek is lehetnek problémái, és itt nem feltétlenül az ügyintézőkre akarnám felhívni a figyelmet, mert legtöbben rájuk panaszkodnak, hogy mennyire unottak, meg nem segítőkészek, stb. De hogy a váróban lévő embereknek az indulata és ingerültsége az engem sokkal jobban szokott idegesíteni például, hogy ők azt hiszik, hogy nekik mindenhez joguk van, és mindenkinek nekik kell megfelelni. Nyilván annyira egyébként ez se frusztrál, mert beteszek egy podcastet, aztán hallgatom, és nem a mormológás, de hogy azért ezt észre lehet venni, most nem csak ügyintézés kapcsán, hanem sok mindennél.
Szerinted ez mennyire jellemző egyébként csak erre a társadalomra itt Magyarországon? Mert most én, lehet, hogy sztereotípia, amiről most beszélgetünk, de hogy én azt vettem észre, hogy más közegekben, más országokban, és most nem az almát akarom a körtével összehasonlítani, csak hogy például nekem a testvéremék éltek Barcelonában, egy latin temperamentumú ország, nyilván Latinország, tehát a temperamentum teljesen más, és azért ezeket nem mindig ekkora mértékben tudtam felfedezni, és fel lehet fedezni, mert van, és mindenhol van, vannak ilyen emberek, vagy vannak ilyen hozzású emberek, sőt sokan, csak más a mértéke ennek.
Ez egy érdekes téma, erről egyébként egy külön témaként is lehetne akár beszélni, mert nekem ez mindig egy vetszőparipám volt, hogy Magyarországon az emberek szeretnek mutogatni a magyar emberekre, hogy azok mélabúsabbak az átlagnál, negatívabbak, meg pont, hogy rosszabbak mondjuk így a hangulatilag, mint a többi ország, meg szándékilag is, mint a többi országban. De én ezzel nem feltétlenül értek egyet, legalábbis olyan szinten nem, ahogy sokan szokták ezt a témát hangoztatni. Én nekem az a véleményem, hogy amikor külföldön vagy, akkor te általában nyaralni mész, és nem a hétköznapi gondokkal találkozol, hanem kint vagy, jól akarod érezni magad, általában turisták járt a vidéken vagy, és nem feltétlenül a mindennapi problémáit látod az embereknek, és én el tudom fogadni azt, hogy vannak bizonyos országok, ahol dolgok jobban működnek, mármint így hangulati szinten, mint itthon, de nem mondanám azt, hogy ez a magyar sajátosság csak és kizárólag a világon, hanem vannak bizonyos országok, akik jobbak ebben, viszont van egy csomó, aki akár rosszabb, vagy hasonlóan rossz, mint Magyarországon. Ugyanúgy egyébként például így ország működési dolgoknál is szoktam szeretni, amikor a magyarok mutogatnak arra, hogy hát Magyarországon nem képesek időben odaérni a vonatok, bezzeg máshol minden óramű pontossággal van. Hát én voltam, nem tudom megszámolni hány országban vonat közlekedéssel, és rengetegnél tapasztaltam, hogy képesek akár késni a vonatok rengeteget. Még a svájciakról szokták mondani, hogy hát úgy járnak a vonatok, mint az óramű pontossága. Én pont svájcban voltam úgy, hogy másfél órát késett a vonat, amivel mentem, és ez miatt későbbre kellett tolnom egy programomat. Lehet mutogatni dolgokra, de ezt úgy gondolom, hogy ez egy kis, ilyen kis keserűség, és kicsit szeretjük lehúzni Magyarországot. Máshol is vannak problémák, nem annyira tapasztaljuk, meg persze vannak jobban működő dolgok is.
Egyébként még egy dolog itt, aztán rátérhetünk a fő témára, hogy szerintem amikor így valamit hasonlítunk valamihez, akkor nem a középutat próbáljuk megragadni, hanem mindig tehát a legszélsőségesebb két oldalát, a legjobbat, meg a legrosszabbat, és ugye a kettő között lesz valahol az igazság. Tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy teszem azt a Budapest-Vác vonalon a legnagyobb késés átlagban egész Európában, most csak mondtam valamit, vonat közlekedést tekintve, vagy mondjuk egész Magyarországon, akkor így nem azt kell megnézni, hogy mit tudom, Bécs és Linz között pedig 0 perces a késés, mert lehet, hogy az meg a torzi, tehát hogy így persze. Érdemes a megnézni az egész spektrumot, hogy akkor két szélsőség között még milyen lehetőségeink vannak, vagy milyen opciók.
Ez tök érdekes egyébként, amit mondasz, mert ez is lehetne egy külön téma, akár hogy az emberek mennyire szeretnek szélsőségekben beszélni bármiről, amikor mesélnek, mert ugye egy kicsit érdekesebbnek hat a sztoriuk, ha úgy mondják, hogy mit tudom én, nekem 3,5 órát késett a vonatom, és az lehet, hogy közben csak, nem tudom, 1 óra 50 perc volt, ami still sok, de hogyha úgy mondják, hogy 3,5 órát, akkor arra, hogy mindenki odafigyel, mert na, az már, hogy igen, az már hogy egy kemény dolog. Most csak mondtam egy hülye példát, de érted, amit mondani akarok.
Igen, egyébként.
A sztori mesélésnél ez egyébként pozitív irányban is így van, tehát hogy mit tudom én, az én gyerekem mondjuk 6 évesen már tudott olvasni, és azt úgy mesélik, hogy 3 évesen már szorzótáblát egyedül kiraktam.
Na, másoknak egyenlet, megoldó képet.
Érted, megint egy kicsit túloztam, de érted, tehát, hogy a sztori mesélésnek az ilyen szélsőségeit próbálom.
Hát ez ilyen retorikai dolog, hogy akkor most hogy lehet ezzel lenyűgözni, de hát nyilván ez is egy talán nem egy futball podcastnek a témája, de mindenki
ja.
Majd nyitunk egy igen. Triple coverage special, és akkor beszélgetünk mindenféle dolgokról.
Ja. Hát szerintem egyébként fontos megtartani az egyensúlyt egyébként mindenben. Ja, és egyébként így futball témaként össze lehet kötni minimálisan, hogy amikor a saját csapatodnak a szenvedéseit, vagy jó teljesítését mesélik ezen meg, vagy élik meg, akkor ugye ott is egy pici torzítás van, tehát hogy aki mondjuk nagyon negatívan, pessimistán látja a csapatát, az mindig egy picit abba az irányba torzít, de amikor mondjuk megy a csapatnak, akkor meg nem tudod elképzelni, hogy mások miért látnak hibákat benne.
Igen.
Tehát nagyon nehéz szerintem reálisan.
A szurkolói magatartás szerintem, mert egyfelől tök normális, hogyha valaki így látja a csapatát, és mondom, ez szigorúan szurkoló, és nem pedig tehát nem von be súlyos szakmai okokat, vagy súlyos szakmai érveket, mert azért egy idő után, hogyha így 2 lépéssel, vagy 3 lépéssel hátrébb mész, és akkor látod az egész, mondjuk egy jól teljesítő csapatot, de látod, hogy nem tudom én, a salary cap-ben negatívban vannak, vagy valami, tehát hogy azért így összerakod a képet, akkor kijön, hogy hát jól néz ki, de azért mindennek van egy árnyoldala.
Abszolút. Na, most ugorjunk el kevésbé komolyan hangzó témákra, bár itt is lesz. Ugye mivel csalódásokról és meglepetésekről lesz szó, itt is fogunk negatívukról, meg pozitívukról is beszélni. Én azt gondolom, hogy kezdjük úgy, hogy mindannyian mondjuk elmondjuk a meglepetés csapatokat felváltva, és hozzad te az első csapatot, aki nagy pozitív meglepetést hozott neked idén.
Akkor ezek szerint úgy fogunk menni, hogy 3-3.
Így van.
Az baj.
Mármint nem baj. Úgy, hogy mondasz egy meglepetést, pozitív meglepetést, utána én egy pozitívot.
Az megvan, csak hogy én úgy készültem, hogy 3 csapatot összesen, de tudok mondani, hogy nyilván többet is, csak hogy akkor félreértettük egymást a podcast tematika megbeszélés közben, mert úgy gondoltam, hogy hozok egy pozitívat, meg kiemelek még egyet, de...
Jó, figyelj, legyen az, hogyha lelőjük egymásét, akkor rövidítjük, és akkor elmondjuk, ha ezt hoztuk volna mi is. Tehát így még mindig előfordulhat, hogy 6-6 lesz, de előfordulhat, hogy mondjuk összesen lesz 6.
Jó, nézzük, egyébként vannak átfedések. Hogy akkor te kit hoztál. Szerintem is elkerülni is. Vagy próbáltam te fejeddel gondolkodni, és biztos vagyok benne, hogy legalább egy lesz, amelyikre te is gondoltál. Én hozok egy nem feltétlenül a legszexibb csapatot, de mindenképpen kell beszélni róla, több okból is. Én a Yukon Huskies-t fogom hozni. Nem tudom, föl volt-e írva nálad.
És akkor meg is van az első átfedés természetesen.
Nem már!
Persze, hogy föl volt írva.
Jó, oké, mert szerintem beszélni kell róluk, mert 2015 óta az első szezonjuk, ahol bowl eligible csapat lettek, tehát minimum 6 győzelmet elértek, és ott lesznek december 19-én a bowl mérkőzésükön. Hát egy több mint fél évtized után. Ez egy óriási teljesítmény, ugye Jim Morát kell itt kiemelni, és ugye a Marshall-lal fognak játszani a Myrtle Beach Bowl-on, és ezt az Arena 4-en fogjuk élőben közvetíteni 19-én 8 óra 30-tól. Akit érdekelnek ezek a dolgok, az nyugodtan nézze meg, szerintem szórakoztató dolog lesz. Én azt gondolom, és mindenképpen arról kell beszélni, hogy ez egy csoda, amit ők csináltak 2022-ben. Ugye ők independent, tehát független csapat, nincsenek konferenciához kötve, 6-6-os mérleggel zártak, sikerült megverniük ugye a Liberty-t, ami egy nagyon jó meccs volt, 36-33-ra nyert, én pont tegnap néztem vissza, így készülés gyanánt. Nagyon szórakoztató volt, látványos, azért helyén kell kezelni, hogy mennyire minőségi az a futball, de itt ez egy fantasztikus szezon volt szerintem, azok után, hogy egy meg két győzelmeket szedegettek be itt az elmúlt években, hát hihetetlen, hogy tényleg 2021-ben 1-11-jel végeztek, előtte nem fociztak 2020-ban, mert ugye Covid év volt, 2019-ben két győzelem, előtte egy, szóval itt komoly fejlődésen mentek keresztül, freshman irányítóval, freshman futó, aki vitte a hátán a csapatot, úgyhogy szerintem fantasztikus volt.
Abszolút az egyik legjobb sztori szerintem az övék, mert az ország egyik legrosszabb csapataként tartottuk őket számon, és ráadásul úgy kezdték az évet, hogy 1-4, ami nem volt egy biztató kezdés, és még impresszívebb szerintem meglepetés szempontból, hogy innen hozták vissza a szezonjukat 6-6-ra, és ugye 6-5 is volt ez, és akkor már meg volt a borszereplés, és 1-4-nél találkoztak a Fresno State-tel, akik azért egy sokkal minőségibb program az elmúlt időszakban, és itt sikerült ezt a borzasztó negatív, akkor már egy 3 vereséges szériában voltak megszakítani, és akkor utána
pontot alig jött egy olyan... azon a 3 meccsen.
Abszolút, mondjuk találkoztak 3 nagyon erős csapattal, Syracuse, Michigan és North Carolina State, tehát az nem volt egy könnyű túra nekik, de a lényeg az az, hogy innen megfordították a szezonjukat, és utána itt a következő 6 meccsből 5-ször nyertek, és tényleg megverték a Fresno State-et, a Boston College-t és a Liberty-t is a szezon folyamán, ami hatalmas szó, és meg azt akartam elmondani, hogy megmutatták, hogy sokfajta fociban képesek nyerni, tehát a Fresno State-et egy defense csatába verték meg, a Liberty-t viszont egy offense csatába verték meg, és tényleg Jim Moore nagyon jól felkészítette őket. Itt nyilván nem arra kell gondolni, hogy ők egy nagyon erős és látványos csapat, de egy borzasztóan masszív és kitartó játékot mutattak. Szerintem mindenképp az egyik legjobb sztori ebben a szezonban az övék.
Itt ugye arról kell szerintem megemlékezni, és fontos ezt kiemelni, hogy nem azért beszélünk róluk, mert 6-6-os mérleggel hú, de nagy szezont futottak, hanem ahonnan jöttek, amennyi idő alatt ezt megfordították, szerintem az párját ritkítja az egész college football-ban, és örülök egyébként, hogy ezt mondjuk meg tudjuk mutatni egy tévés meccs keretei között, hogy ez a csapat ez micsoda, vagy ez a sztori ez micsoda. Nagyon-nagyon érdekes. Tényleg az egész országban nem voltak kedveltek, sőt a saját államukon belül is. Most itt nézegetem a hazai mérkőzéseik átlag nézőszámát, és ilyen 15 ezer, tehát hogy nagyon
igen,
nem sok.
Igen. Hát figyelj, nem, eleve
Rhyme Fire meccsein többen vannak. Voltak, bocsánat.
Nem egy olyan területen vannak eleve, ahol nagyon-nagyon népszerű a foci, tehát igen, hogy, igen. Mármint, hogy miattuk legalábbis.
A nem a Kalisztóban népszerű, ott, ahol ők
igen,
Connecticut
igen,
államban
igen,
futballoznak.
Mondjuk így. Ha van még bármi, akkor mondjad, mert lépjek a következő csapatra.
Mehetünk.
Picit hasonló szempontból tudom ezt is megközelíteni, mert rájuk is úgy kell gondolni, hogy egy nagyon gyalázatos időszakon vannak túl, és hosszú-hosszú idő után kerültek vissza a borra. Ugye ők a Kansas Jayhawks csapata, akik szintén ball szereplők lesznek, és 2008 óta nem voltak ők bollon. Tehát az azt jelenti, hogy 2008 óta nem érték el a 6 győzelmet, és 2009 óta összesen 8 darab meccset nyertek meg a konferenciájukban. Hát ahhoz képest ez az idei szezonjuk, ez valami bámulatosan kezdődött. Ugye eleve 5-0-al kezdtek, és tehát nagyon sokáig hibátlanok voltak, és megverték többek között az Iowa State-et, az Oklahoma State-et idén, a Duke-ot, a Houston-t, és ezek szinte mind meglepetések, mert Kansas az egyik legrosszabb csapatként volt elkönyvelve, és itt is az edzőt Lance Leopoldot kell kiemelni, aki nagyon-nagyon jó offense rakott össze, és ez egy izgalmas offense, ilyen nagyon sok triple option játékkal, ami szerintem a Yukonnal ellentétben ez egy izgalmas és látványos offenz. Nyilván a csapat erősséget azt itt is lehet vitatni, mert ez a Kansas továbbra se lett azért egy powerhouse. Viszont például rangsoroltak is voltak, azt hiszem 1 hétig, ha jól emlékszem rá, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy meddig, vagy 2. De a lényeg az, hogy jó volt látni, és még akkor is, hogyha a szezon végén azért az utolsó 7 meccsből 6-szor kikaptak, tehát kicsit visszakerültek a földre, de mérő kaparták össze magukat, és az Arkansas ellen fognak egy ball mérkőzést játszani.
Igen, itt nagyon jó, hogy kitérsz erre az edző kérdésre, mert ugye Leipold nem az első évben lett úgy sikeres, mint Jim Moran, vagy hát idézőjelben sikeres, hanem ugye általában, amikor rezsimváltás van az egyetemen, akkor egy, de inkább két év el szokott tenni, mire jönnek ugye a sikerek. Általában van, hogy ugye egy is elég. Nekik ugye kellett egy év, az első évben ugye 2-10-zel végeztek, konferencián belül is egy meccset nyertek, és akkor jött a váltás, és ugye nyertek 6 meccset ebben a szezonban, és a Liberty Bowl-on fognak ugye szerepelni. Egyébként ez szintén egy ilyen csoda történet, ahogy ezt lehetett, főleg az első hetekben, két hétig voltak egyébként, ugye kiemeltek. Tehát az, hogy honnan indultak, az megint csak egy nagyon érdekes történet, és amit te is kiemeltél, izgalmas, támadó futballt játszottak, sok pontos mérkőzéseken, szórakoztató játékkal, nyilván a védelmük nem volt nagyon-nagyon-nagyon jó, de szerintem, amit kínáltak a csapat elkeseredett szurkolóinak, az a legtöbb volt, amit lehetett adni.
Borzasztó jó sztori egyébként, én szerettem is a játékukat, mert szerintem ez tényleg egy látványos dolog volt, nem gondolok bele ebbe többet, aztán majd meglátjuk, hogy jövőre mi lesz. Kit hoztál még meglepetésként pozitív oldalon, mert akkor maradjunk még itt.
Én nem
ha
tudok,
van, ha egyáltalán van.
Van. Nem tudok eltérni a kabala állattól, akik a Huskies. Úgyhogy Washingtonba fogok menni, és a Washington Huskiesnak a 2022-es szezonját fogom itt fölhozni. Ugye szintén edzőváltás után a Fresno State-ről érkezett Kalen DeBoer, és ugye itt is megint elég volt egy év, hogy történjen egy nagyon izgalmas váltás, és most függetlenül mindenféle statisztikai mutatótól, én azt gondolom, hogy az egyik legjobb offenszt hozták persze abban a konferenciában, azon ellenfelek mellett, vagy azon ellenfelekkel szemben, de azt gondolom, hogy ez az offensz, ez Michael Penix Jr.-ral egy nagyon-nagyon jó támadó sor volt, és itt is az edzői stábot kell kiemelni, hogy nagyon jól találták meg az összhangot a megmaradó, illetve a transferelő, valamint az újonnan érkező freshman játékosokkal, nagyon jó összhangot építettek ki, és nagyon-nagyon közel voltak, hogy a konferencia döntőjébe bejussanak. Ugye itt az előző podcastben beszéltük, hogy hát a fura tiebreakernek köszönhetően végül is a Utah ment, akik ugye megnyerték a konferencia döntőt. Úgyhogy én őket hoztam, mint Huskies, szintén bowl mérkőzést fognak majd játszani, hát értem szerint 10-2-es szezon után az Alamo Bowl-on lesznek idén. Én azt gondolom, hogy, és még itt ugye DeBoernek a munkásságát figyelve itt elkezdtem nézegetni, hogy milyen vezetőedzők lesznek jövőre a Pac-12-ben, és ugye jönni fog ugye Deion Sanders, Lincoln Riley is ott van, Kenny Dillingham ugye az Oregontól ment, tehát az Arizona State-ra, ahol Dan Lanning az edző ugye az Oregonnál, tehát Chip Kelly is ott van, borzasztó jó futball szakmai agy összesség van ott a Pac-12-ben, és én az egyik legjobb csapatát hoztam most, mint szerintem pozitív meglepetés.
Ez tök jó, hogy hoztad őket egyébként, valamiért őrájuk nem is gondoltam, pedig nagyon-nagyon szerettem a játékukat, szimpatikus csapat, és tényleg egy abszolút pozitív meglepetés, mert hát minden tehát az a múltkori pontba körbejártuk, hogy milyen kicsi múlt, hogy lemaradtak a döntőről, és amit ki lehet emelni náluk, hogy nagyon-nagyon sok transferelt játékos érkezett, akiket be kellett építeni, és ez nem szokott általában egy szezon alatt sikerülni, és Michael Penixnek is azért az előző szezonja az már csalódást keltő volt, úgyhogy neki is a sírból kellett visszahozni a karrierjét kis túlzással, de egy nagyon jó offenszt raktak össze, egy változatos offenszt, mert persze a passzjáték volt minden, de azért kavarták a futókat is, bedobtak freshmeneket is, és ez egy tényleg látványos és egyszerre jó
Texas ellen fognak lett. Egyébként december 29-én futballozni, úgyhogy az
egy jó meccs lesz.
Az egy izgalmas meccs, szerintem.
Az egy jó meccs lesz. Jó, ugorjunk tovább, és akarunk-e még pozitívról beszélni, vagy ugorjunk a csalódásukra? Hát még van fölírva, de
dobbe is, mind a kettő, lépjünk a...
Mind a kettőről beszéltünk, úgyhogy akkor nem is fejteném ki, hogy én ugye Tulane-t hoztam, akik végül 18-dik kiemeltek, és AC bajnokok lettek, és egy tavalyi 2-10-es szezon után fordították meg ők is így a sorsukat, ami egy nagyon-nagyon jó sztori nyilvánvalóan.
És gondolom a Tennessee lesz még.
Még rajtuk kívül?
Aha.
Nem, a Tennessee-t sem írtam föl, de hát rengeteg csapatot lehetett volna. De hát most nyilván egyébként a TCU-t se hoztuk, pedig hát ha valakik pozitív meglepetések, akkor a TCU-t, tehát nekem tehát föl voltak írva, mint név, de hát őket már nem akartam kifejteni, mert rengeteget beszéltünk róluk.
Ja. Jó, oké.
Okay. Menjünk akkor szerintem a negatívokra, és akkor kezdem én, mert te fejezted be itt a hosszabban kifejtve. Én a Miami Hurricanes-t hoztam, egyik legnagyobb csalódás. Te is hoztad?
Nem, de én is hoztam powerhouse csapatokat írogattam itt leginkább föl, mert hát értem szóval az erősnek várt csapatok gyenge teljesítményét kell itt szerintem hozni.
Igen, igen. Hát egyébként rengeteg volt itt is, ide még talán könnyebben is hoztam.
Sokkal volt itt.
Miami Hurricanes, tehát úgy fejeződött be a tavalyi szezon, hogy borzasztóan sokat várt tőlük mindenki, ott volt egy fiatal, ígéretes, izgalmas irányító Tyler Van Dyke nevű személyében, akit sokan első körbe kezdtek el prognosztizálni, és szinte már el is kezdtük hinni, hogy tényleg egy olyan tehetség, akit nem aknáztak ki. Jött egy új vezetőedző Mario Cristobal-lal, rengeteget vártunk, ettől is volt egy nagyon jó támadófal tehetségek a védelemben. Az ACC egyik nagyobb esélyeseként is tekintettük rájuk, mint a Clemson ellenfele. Hát ehhez képest egy borzasztó szezon tudnak maguk mögött, ez mindent elmond, hogy kikaptak például Middle Tennessee-től, de hát egész igen, évben szenvedett ez az offenz, és nem csak az offenz, hanem az egész csapat. Igazából nem sok jót tudnék elmondani róluk.
Igen, azért a sérülések nyilván nem segítettek rajtuk, de hogy akkora csinadrattával érkezett Cristobal, hogy így mindenki elhitte, hogy itt ACC bajnoki cím lesz, Van Dijk első kör, szuper offenz, tényleg aztán nem lett. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon, és nem csak itt a kis csapatoktól benyelt vereségek, de hogy így ahogy játszottak például a Duke ellen, hogy meg a Florida State annyira lesimázta őket, hogy nem lehet szavakba önteni gyakorlatilag, hogy mennyire csalódáskeltő volt ez a szezon. Én is kicsit egyébként aggódom értük, hogy ez a nagy hype, ami jött, és nem tudtak semmiféleképpen sem visszaigazolni, hogy legalább egy pici igaz belőle, mert semmi nem volt igaz belőle.
Szerinted jövőre ez lehet jobb?
Hát azt gondolom, hogy a természetes fejlődési mechanizmusnak köszönhetően jobbnak kell lennie. Hát ez nem lehet ilyen rossz. Még egyszer, hát negatív pontarányuk volt, ami egy ilyen nagyon durva dolog szerintem. Nem tudtak megverni jó csapatokat, ezt is ki kell szerintem emelni, hogy nem az, hogy kikaptak a rossz csapatoktól, de hogy a jókat nem tudták sem megverni, sem megszorítani. Úgyhogy igen, nagyok a problémák Miami-ban, de most lesz idő dolgozni ezen itt az ősz meg a tavasz során, vagy hát a tél meg a tavasz során, mert lesz sok feladat. És azt gondolom, hogy azzal, hogy a Florida State ennyire megvert őket, és egyébként óriási a versengés ott a Florida State, Florida, Miami háromszögben a tehetségekért, jó, hogy jött Cristobal, de az ilyen szezonokkal nem fog tudni toborozni rendesen.
Igen, 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 igen. Na hozz egy csalódást te akkor most.
Akkor egy olyan csapatot fogok most itt hozni, akik megverték ezt a Miami-t. Nem nagyon, de megverték, és ők nem más, mint a Texas A&M, akik szerintem a legnagyobb csalódás ennek az egész szezonnak, mármint a kontextust is figyelembe véve, hogy nem vártuk tőlük, hogy bajnokok legyenek, de ugye a hatodik kiemeltként kezdték a szezont, és olyan pofonokat nyeltek be, ugye az App State-es meccset aztán ki is emeltük ott az elején, vagy nem is tudom, valamelyik podcastünkben, de hogy így volt egy 6 meccses vereségi szériájuk, ami hát feldolgozhatatlan, nem tudták, hogy ki legyen az irányítójuk, hogy King, Johnson, vagy Wigman. Hihetetlen, tehát, hogy annyira gáz volt ez az egész, és tényleg, hogy nem tudják Jimbo Fishert eltávolítani, mert borzasztóan sok pénzt kell kifizetni neki, és akkor a sok ötcsillagos tehetség, meg a csapaton belüli balhék, hogy összeverekedtek a játékosok az edzések során, és úgy zárták le a szezont, hogy megverték az LSU-t. De annyira ambivalens dolgok történtek ezzel a csapattal, hogy hihetetlen. Tehát azért meccseken belül is persze megszorongatták az alapba már South Carolina-t, szoros meccset játszottak az Ole Miss-szel, de ez a csapat ez nem nézett ki egységesnek egy pillanatig sem.
Konkrétan nagyon-nagyon rosszul nézett ki ez a csapat, és azért szerintem az egyik legnagyobb, talán a legnagyobb csalódás, mert az off-seasonben minden róluk szólt. Nagyon jól sikerült az erősítés, Jimbo Fisher nagy szerződés, legjobb recruiting class valaha, és megelőzik a Georgia-t és az Alabama-t ezzel hosszú idő után. Nagyon sok a tehetséges fiatal, 3 irányítóból választhatnak az off-seasonben, hogy ki lesz a legjobb, és lehet, hogy nyilván ez is hiba volt, hogy végül nem is találták meg, hogy ki lenne az optimális kezdő, de hogy ez egy óriási pofára esés, és nyilván azért mondhatjuk, hogy a legnagyobb csalódás, mert hatodik kiemeltként éppen, hogy a végére összeszedték egy picit magukat. Hát nem, nem lett szimpatikusabb hely, szerintem Texas ilyen sok rekrút számára. Én most hallottam egy csomó váltást itt az elmúlt időszakban, akik hozzájuk kötelezték el magukat, majd végül váltottak, úgyhogy érdekes lesz, hogy azért mi lesz itt a jövőben, mert azért előbb-utóbb az a tavalyi kiváló recruiting class meg elkezd beérni. Tehát azért
be kell érni, tehetséges, igen.
Vannak ott tehetséges fiatalok, és ennél jobbak lesznek ők is szerintem, de érdekes, hogy mi lesz a sorsuk.
Igen, nekem, én egyébként szeretem ezt a programot, tehát most olyan programokat hoztam itt a csalódásnál, akikkel tudok szimpatizálni, és jó csapatok, de tehát borzasztó nagy csalódás ez is.
Jó, mondok egy másikat, akik szintén egy magas kiemeltek voltak, és hát hasonlóan nagy csalódás szerintem ők is.
Kitalálom, Oklahoma, igen.
Így van, így van. Ők ugye 9. kiemeltek voltak, 10 kezdők is visszajött, és nyilván az, hogy elment Lincoln Riley, az egy hatalmas érvágás, és ugye nem csak azért, mert edző szinten várhatunk visszaesés, de ugye többen hagyták el a csapatok miatta, de ugye jött Brent Venables, akit egy nagyon jó szakembernek tartottunk, főleg ugye védő oldalon, és hát a Big 12-nek talán a legnagyobb esélyei voltak szezon előtt. Ennek megfelelően 3-0-ra kezdték a szezont, és egész pofásnak tűnt ez az egész. Aztán utána kaptak 3 verést, és ez a 3 verés, ez nem csak 3 verés volt, hanem 3 irgalmatlan nagy verés. Ugye kaptak 41 pontot először a Kansas State-ről, aztán 55-t a TCU-tól, majd 49-t a Texas-tól, és a Texas 49-0-ra verte őket, ekkor álltak 3-3-mal. Végül ugye 6-6 lett a mérleg, tehát pont tudnak menni bollozni, de hogy hát ez katasztrófa volt, és ami a legmeglepőbb az, hogy pont védő oldalon nézett ki nagyon rosszul ez az egész.
Igen, tehát én azt gondolom egyébként, hogy Venables egy nagyon jó szakember, és itt is az időt kell egy picit. Én nem hiszem, hogy őt ki kell rúgni, nem hiszem, hogy itt váltást kell elérni. Ki kell építeni egy új filozófiát, és szerintem ez volt a nagy baj, hogy Venables teljesen más edző, mint Lincoln Riley. És kell hagyni, hogy azokkal a játékosokkal dolgozhasson, akik az ő emberei, nem pedig azok, akik rámaradtak, és éppen nem hagyták el az egyetemet. Nekem még az volt egyébként itt egy ilyen furcsa dolog, hogy itt ugye Dillon Gabrielt mindketten nagyon kedveljük, és azt gondoltuk korábban róla, hogy lehet, hogy ő egy nagyon jó irányító tehetség, ami még mindig talán nincs elvetve, viszont ugye érkezett Venables-el Jeff Lebby is, ugye, aki korábban a UCF-en dolgozott Dillon Gabriel-el, illetve az Ole Miss-en egy nagyon jó támadósort tettek ott össze Linky Finn-nel. Én azt gondolom, hogy azért az is csalódás volt, amit a támadó oldalon láttunk, főleg itt most egy meccset lehet itt leginkább kiemelni, a 0 pontos Texas elleni meccset, amit volt, 40 passzolt yardjuk, vagy valami hasonló, tehát hogy ilyen felfoghatatlan statisztika jött, de azért nem mindig látszódott az, hogy ez az offense ez úgy jól tud működni, persze jó csapatoknak tettek föl akár jó, nagy pontokat, tehát nagy pontarányú meccseket is tudtak elérni, de hogy azért itt szintén azt gondolom, hogy sok helyen el kell kezdeni gondolkodni, hogy mi az, ami probléma volt, és hogy lehet ezt kijavítani. És ugye most arról beszélgetünk, hogy ez a csapat, ez nem sokára az SEC-ben fog játszani. Tehát ilyen teljesítmény az SEC-ben meccset nem fognak nyerni. Tehát, vagy egyet-kettőt a konferenciában, és hát nyilván azokra gondolok, amikor konferencián kívüli másodosztályú egyetemekkel játszanak, vagy stb. UTEP-et ugye megverték meg a Kent State-et, de hát ne vicceljünk már.
Elképesztően nehéz lesz egyébként, nem kíváncsi vagyok, hogy majd hogyan fordul jobbra a sorsuk. Hozz egy utolsót, és akkor ezzel zárjuk le, aki neked még csalódás volt, utána még egy-kettőt megemlítek, nem kifejtve, de legyen még egy itt, akit te hoztál, mint negatív meglepetés, és kicsit beszélünk róluk.
Én az Oklahomát írtam fel egyébként, tehát hogy nekem ők voltak az ilyen nagy negatív, így kifejtendő téma, de örülök, hogy ugyanazt hoztuk. Nekem még azért itt van például Wisconsin ilyen szépen ceruzával fölírogatva magam előtt, hogy azért ott is Graham Mertz az Isten adta tehetség, és majd az offense az nagyon jó lesz, és hát nem lett nagyon jó. Illetve hát a Nevada konferencián belül nullázás az szintén egy ilyen hát fura dolog, és ami még így szerintem nagy csapatokat érintve SEC oldalon lehet óriási nagy csalódás, az az Auburn Tigers, akik hát szintén 5 győzelmet értek el ebben a szezonban, és mind a 4 kiemelt csapat elleni mérkőzésüket elbukták. Hát botrány volt, amit ebben a szezonban ők is műveltek.
Nem is, itt akiket említettél, nem is véletlenül azért edzőváltás van a legtöbbnél. Tehát Wisconsinnál, Auburnnél, itt mindenki edzőt cserélt, és hát ezek tényleg nem, egyébként nem is várt, hogy ennyire mélyen legyenek, meg nagy kultúrával rendelkező csapatok, mint az Auburn vagy a Wisconsin. Én egyébként még a Houstont írtam föl, mint így, nem powerhouse, de abszolút szerintem csalódáskeltő csapat náluk, ugye azt lett kiemelni, ugye, hogy 77 pontot kaptak az SMU-tól, ami hát 77. Elég vicces azért, tehát egy amerikai
az,
foci meccsen.
Az egy kosárlabda mérkőzés, egy college kosárlabda mérkőzésnek igen. A pontszáma.
Igen, igen. És akkor ezek kívül még felírtam a Michigan State-et is, de náluk ja, inkább hát... úgy lehet erről beszélni, hogy tavaly volt egy kiugró szezon, és lehet, hogy inkább az volt egy outlier, de az, hogy idén azért bowl mérkőzésre játszanak, azért Meltaker hatalmas szerződése után elég furán hat. És még egy dolgot írtam föl, akikről szintén sokat beszéltünk, és top 10-be zártak, de hogy az Alabamának a védelme az idén hogy nézett ki, az egy botrány, és tehát szerintem ilyen szempontból az Alabama is csalódás volt, mert tőlük meg mindig top 4-et várunk.
Igen, én itt be akartam emelni ezzel kapcsolatban egy témát, ami szintén nagyon érdekes, nem feltétlenül a csalódásokhoz kapcsolódik, de itt a mindkét Defensive Player of the Year, ugye a Bednarik meg a Bronkonagurski trófeát is Will Anderson vitte haza, ami hát itt igazából a nevének szól ez a díj, és persze az egyik legjobb játékosa, vagy a legjobb védő az országnak, de előbb adtam volna a Jalen Carternek, a Jack Campbellnek, tehát hogy így ez az Alabama védelem, ebből ne emeljük
az a baj, játékosokat. Carter keveset
játszott. Igen.
Szerintem ő azért nem kaphatta meg.
De értem, de igen, amit szeretnék furcsa. Mondani, hogy azért itt nézegettük, ugye, mert ugye arról talán nem beszéltünk, hogy vagy hát a podcastben nem, hogy Caleb Williams lett ugye a Heisman, de hogy itt az egyéni díjakat is szépen kiosztogatták a játékosoknak, és azt gondolom, hogy a legtöbbje jó helyre került, de azért vannak érdekességek.
Ja, igen, igen, igen. Hát fura dolgokat hozott ez a szezon. Is. Van-e még akit, vagy valakit, amit meg akarsz említeni, aztán majd a következő podcastek alkalmával még úgyis fogunk más témákat kifejteni.
Nincs úgy, ami így bennem maradt volna. Igen, tényleg ilyen nagyon nagy csalódás. Ez a kettő volt, akiket felírtam.
Texas rengeteg nem, csapatot.
Az Oklahoma, de...
Rengeteg csapatot lehetett volna egyébként szerintem mind a két oldalon megemlíteni, és ezért jó a college foci, mert ugye van több mint 100 csapat, 131 ugye csak az első osztályban, és rengeteget lehet.
Viszont szóval, nincsen nyeretlen csapat idén. Az nagy szó.
Igen. Igen, igen, igen.
Szóval még a Colorado is volt. Nyert egy meccset, a South Florida is nyert meccset, a nagyon-nagyon UMass is nyert meccset. Borzasztóan gyenge csapatokat sorolgatok itt fel.
Jaj, igen, egyébként. Na, ezért fán a college foci. Jó, szerintem akkor végeztünk már a közbálint, hogy itt voltál, és beszéltünk mindenféléről. Legközelebb is várlak, és nektek is köszi hallgatók, hogy hallgathatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.